Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Leó pápa is a Jónak lenni jó akció mellé állt, amellyel idén a Kárpát-aljai Kegyes Alapítvány támogatták, közölte a magyarkurír.hu. 14. Leó pápa is segítette a magyar közmédia Jónak lenni jó akcióját. Egy dedikált pileólust, pápai sapkát ajánlott fel a kárpátaljai árva és félárva gyermekek javára, amely 3 millió forintért kelt el. Az értékes tárgyat a Ráti Gyermekotthonban helyezik el, mondta el Siklósi Beatrix, a Kossuth Rádió csatorna igazgatója és a Jónak lenni jó projekt vezetője. Hozzátette, az akció december 21-én zárult, és 440 millió forint gyűlt össze a Kegyes Alapítvány részére. A szervezet évek óta segíti Kárpátalján a háború sújtotta, legkiszolgáltatottabb helyzetben élő gyerekeket és családokat. A kormány nevében kívánok békés, áldott ünnepeket Magyarország, közölte a kormány szóvivő a kormány közösségi oldalán közzétett videójában. Vitályos Eszter azt mondta, minden magyar családnak, egyedülállónak, kicsinek és nagynak, fiatalnak és idősnek azt kívánom, hogy a karácsony békében, szeretetben és egészségben teljen. Engedjék meg, hogy édesanyaként is szóljak ezekben a háborús időkben, és Magyarország karácsonyfája alá azt kívánjam. Gyermekeinket továbbra is békében és biztonságban tudhassuk, itthon és Európában is, fogalmazott. Vitályos Eszter a kormány nevében biztosított mindenkit. Bármi történjék is, mindent megteszünk azért, hogy lányainkat ne kelljen migráns erőszaktól, fiainkat pedig a háborús besorozástól félteni. Karácsony Krisztus születésének és a békének az ünnepe. Ezért sem feledkezhetünk meg arról, hogy miközben mi otthonainkban meghitten ünneplünk, világszerte emberek sokasága mindez csak fenyegetések, terror és háborúk árnyékában teheti meg. Több mint 380 millióra tehető az üldözött keresztények száma, akik a megváltó érkezését titokban, félelemben, kirekesztettségben, sőt sokszor tömeggyilkos támadások célkeresztjében kénytelenek ünnepelni. Olvasható a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak a távirat irodához eljuttatott közleményében. Miközben a növekvő keresztény ellenesség és az elhibázott migrációs politika miatt mára a nyugati országokban is terrortámadásoktól kell tartaniuk a karácsonyi programok látogatóinak, addig Magyarországon biztonságban készülődhetünk az ünnepre. Államtitkárságunk 2025-ben is folytatni tudta küldetését az üldözött vagy szükséget szenvedő keresztényekért, tartalmazza a közlemény. Közölték, idén több mint 70 alkalommal összesen 3,5 milliárd forint értékben juttatták el a Hungary Helps programon keresztül Magyarország adományait a hitük miatt ártatlanul szenvedőknek. Véres terrortámadások által sújtott közösségeknek adtak azonnali segítséget Szíriában, Nigériában és a Kongói Demokratikus Köztársaságban, tették hozzá. A hallgatói lemorzsolódás csökkentő programot indít a kormány a felsőoktatásban, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára a közösségi oldalán. Varga Bajusz Veronika a videóban azt mondta, az elmúlt években mind a felsőoktatás, mind a szakképzés a megújulásán keresztül az esélyteremtésnek és a társadalmi mobilitásnak is fontos szintere lett. Évek óta nő a felsőoktatásba felvettek száma, és a szakképzésből az egyetemekre 65%-kal többen kerültek be 2022 óta, tette hozzá. Kifejtette, a program célcsoportja az orvos, egészségtudományi, természettudományi, műszaki, informatikai, agrár és pedagógus képzésben tanuló, a képzést kezdő első évfolyamos hallgatók a képzés munkarendjétől és finanszírozási formájától függetlenül, illetve a szociális és vagy gazdasági hátránnyal küzdő hallgatók évfolyamtól, képzési munkarendtől és finanszírozási formától függetlenül tartoznak. Végül az időjárásról. Szerdán túlnyomóan borult párás idő, valószínű legfeljebb északkeleten lehet szakadozás. A Dunántúlon többfelé másutt csak néhol és kis mennyiségben fordulhat elő csapadék. A délutáni esti időszakban az esőt síkvidéken is havas eső, hó váltja fel. Ugyanakkor a síkvidéken legfeljebb vékony hóréteg alakulhat ki. Az északkeleti szél nagy területen élénk lesz, északkeleten gyakran erős lökések kísérik. A csúcs hőmérséklet szerdán 2 és 8 fok között alakul. A csapadékos dunántúli tájakon a reggeli délelőtti órákban áll be a maximum. Híreket hallottak.
Mindenhol, s a hóban hagy pár lábnyomot, az ünnep, mikor a kert kapon belép. Fánk alá ajándék nem fér, de nekem sokkal többet ér. Az, hogy itt vagy velem, nekem a meglepetés, és hogy fogd a kezem, amikor néha még tér. Hár, hogy hol embert répolra. Részt adott lány, ahogy húzza a szám. Angyal ének csengő szó, régi dal játszik a rádió, a mi utcánkban sok gyerek remél. Lejöttek a csillagok, a legszebbik nekem most itt ragyog. Az, hogy itt vagy velem, nekem a meglepetés, és hogy fogd a kezem, amikor néha még félsz. Álm, hogy hó embert rép a holra. Részt adott lány, ahogy húzza a szám.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
A kerengőben az elmúlt hetek eseményeiről Huber Sebastian és Lesti Árpád politikai elemzőkkel beszélgetünk. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Novemberben majdnem minden napra jutott egy kampánytéma. Ezzel kapcsolatban elsőként Lesti Árpád mondja el véleményét.
Ennek az az egyszerű oka, hogy a országgyűlési választásokig már nagyon kevés idő van hátra, fél éven belül vagyunk, 4-5 hónap van a választások napjáig, ami feltehetően április 12-e lesz. Innentől kezdve minden politikusnak a fókuszában és a figyelmében a szerepel, hogy hogyan lehet legjobb eredményt elérni, és kampányolni kell. Egyik oldala pozitív eredményeit kell, hogy bemutassa, illetve a leendő terveit, a másik pedig arra próbál ráirányítani a figyelmet, hogy milyen hibákat követett el, és mi a rossz, és hogy ő ezzel szemben mit tenne. Klasszikus értelemben így néz ki egy kampány, Most kicsit még más a helyzet, még ugye a részletes választási programokat nem feltétlenül ismerünk, mind a kormányzat részéről programok jelennek meg, mind az ellenzék részéről kritikák jelennek meg, jelenleg ígéretek szerint talán a Tisza párt valamikor január környékén programmal is előáll. A Fidesznél emlékezhetünk, 2010-ben volt egy részletes program, utána inkább már a folytatáson volt a hangsúly. Ennek a heteit éljük jelenleg, hogy várjuk az eredményt, hogy lesznek-e részletes programok idén.
Két dolog van, ami meghatározza azt, hogy mennyire fölfokozódott a politikai közbeszéd. Az egyik, hogy fél év van a választásokig, és az elmúlt időszakban soha nem tapasztaltuk azt, hogy ennyire kiélezetnek gondolják a választási kampányt. Bár kétségtelen, hogy a Tisza párt az tudott muníciót adni jó és rossz értelemben egyaránt a sajtónak, tehát hogy beszéljenek róluk, nem csak a Fideszről, és hát nyilván ennek a két erőnek a viaskodása az meghatározza a politikai közbeszédet. A másik tényező, ami viszont szintén meghatározza azt, hogy ilyen sűrű napokat élünk, az az, hogy a nemzetközi életben egyre inkább fontos lesz a orosz-ukrán háborúnak a befejezése, bármennyire is, hogy van az, akiknek ez nem tetszik, de ebben Orbán Viktornak elég komoly, hogy úgy mondjam, lapokat osztanak, tehát ő az, aki először Washingtonban tűnik föl, aztán utána tárgyal az unió vezetőivel, hisz egy uniós ország miniszterelnöke, majd pedig Moszkvában Vladimir Putyin társaságában tűnik föl, és hát vélelmezhető a különböző megjegyzésekből, hogy egyfajta közvetítő szerepet játszik az oroszok és az amerikaiak között, aki mind a két vezetővel és mind a két országgal jó kapcsolatokat tudott kialakítani, és ez alkalmassá teszi arra, hogy mind a két fél bízom benne. Igen, és természetesen a Magyarország szempontjából ez létkérdés, hisz az orosz-ukrán háború az elképesztő mértékben sújtja Magyarországot, ahogy mondjuk például a balti államokat, vagy Lengyelországot is, tehát ezt a kelet-közép-európai térséget, arról beszéltünk pár éve, hogy a legfejlődőképesebb része az Európai Uniónak, azért most egy nagy pofont kapott ebben a háborúban.
Valójában mi várható az orosz-ukrán háborút lezáró békével kapcsolatban?
Jelenleg abba az irányba mennek a folyamatok, hogy előbb-utóbb lezárásra kerül, és valamilyen békeszerű képződmény fog születni. Hogy ez most egy tartós és részleges, vagy milyen béke lesz, erről még túl sok információnk nincsen. A legfontosabb felek, úgy mint az Amerikai Egyesült Államok, valamint Oroszország közötti kommunikáció azonban zajlik, és a szivároktatások alapján azért lépésről lépésre közelebbnek az elképzelések. A történetnek a legrosszabb, vagy a legnagyobb vesztese nyilván az Ukrajna, valamint Zelenszkij elnök, hiszen előfordulhat, hogy egy olyan megállapodásba kényszerítik bele, amelyet 3 évvel ezelőtt biztosan nem írt volna alá, és az elmúlt években is, ami ellen mindent megtettek. Gondolok itt a területi csökkenésükre, gondolok itt arra, hogy a NATO-nak mondjuk nem lehetnek a tagjai, vagy pedig, hogy mekkora a lehetséges haderejük. Jelenleg ez a 3 téma az, információink szerint, amelyről megy a vita, megy az alkudozás. Ugye az Ukrajna helyzete abban nehéz, hogyha az Amerikai Egyesült Államok azt mondja, hogy már pedig nem adok hírszerzési információkat, akkor onnantól kezdve nagyon gyorsan össze fog omlani a front. Így is azt láthatjuk, hogy minden információt, amit az USA tud és lát, megkapja Ukrajna, így is folyamatosan csökken az a terület, amelyet ukrán fegyveres erők ellenőriznek. Tehát Oroszország lépésről lépésre közelít a céljaihoz. Azt hiszem, hogy az orosz félnek pont ez a célja, hogy húzza az időt, hiszen napról napra jobb helyzetbe kerül. És ezzel szemben ott van az európai államok többségének, valamint az ukránoknak az álláspontja, hogy de hát ők azok, akik most fel tudják tartóztatni Oroszországot, igazából össze fog omlani Oroszország rövid időn belül, és akkor Ukrajna a teljes egykori területét vissza tudja szerezni. Minden esetre amerikai fegyverek még állnak rendelkezésre Ukrajnának, de hát nagy kérdés, hogy a hírszerző információk meddig lesznek számukra biztosítottak. De nem szabad elfelejtenünk azt, hogy itt azért Ukrajnának vannak nagyon fontos természeti erőforrásai. Nem véletlen, hogy Donald Trump végül meg tudott állapodni Zelenszkij elnökkel hónapokkal ezelőtt, hogy itt már a háború utáni helyezkedésről szól a történet, hogy mind Oroszország, mind az Amerikai Egyesült Államok nézi azt, hogy mit tud megszerezni Ukrajnából. És ezek a hetek, amiket most mi élünk, ez pont erről szól, hogy már a következő 10 évnek a stratégiai lépéseit teszik meg a nagyhatalmak.
Nagyon-nagyon rossz helyzetben van Ukrajna, nagyon rossz helyzetben van az Európai Unió. Az Európai Unió egyértelműen saját hibája, Ukrajna pedig a helyzete folytán. Ugye minden nappal nyomulnak előre az oroszok. A drónháború az tényleg olyan szintre lépett, amit korábban elképzelhetetlen volt, és az oroszok ebben egyre jobbak. Beszélünk itt fegyverszállításról, hírszerzési információról, ezek mind nagyon fontosak, de katona nélkül nincsen hadsereg, és Ukrajnában egyre fogy az élőerő, egyre fogy a hadsereg, egyre kevésbé akarnak bevonulni. Még inkább nehezíti, amikor a fejük fölött, hátuk mögött azt hallják, hogy hát itt most már meg kéne állapodni, már Amerika sincs mögöttük, egyre kevésbé jönnek a fegyverek, eddig se jött annyi fegyver, mint amit megígértek, most még kevesebb jön, most már csak európai pénzből jön, még amerikai fegyver is, de Európának kell kifizetni, nincs annyi pénz, tehát ez nagyon nehéz. És akkor még, úgymond haba tortán, az az elképesztő korrupciós botrány, ami ugye kirobbant, ami nem csak Zelenszkijnek a pozícióját gyengíti meg, hanem a hadseregnek a helyzetét is nehezíti, hiszen itt egy lelki törést okoz, hogy én itt harcolok, az életemet kockáztatom, otthon a családom nehezen él, mások meg aranyvécét csinálnak ebből, és óriási milliárdos haszonra tettek szert. És itt van egy kulcsszereplő, Andriy Jermák, aki a hivatalos pozíciója szerint az elnöki hivatalt vezette, de ennél sokkal több volt, tehát ő a legközvetlenebb és legbefolyásosabb ember volt Ukrajnában, Zelenszkij mellett, vagy sokak szerint Zelenszkij fölött, és hát most neki le kellett mondania. Én azt gondolom, hogy ez olyan szinten rendítette meg Zelenszkijnek a hatalomgyakorlását, hogy még ha ő magát nem is akarják leszedni, épp azért, mert ha ő is megbukna, akkor ott könnyen lehet, hogy egy olyan politikai turbulencia alakulna ki, ami akár bedönthetni az egész frontot, ha még őt nem is akar leszedni, de nagyon beszűkíti a mozgásterét. És azért azt sem szabad elfelejteni, hogy azért itt Ukrajna kapcsán sokan félig meddig ilyen összeesküvés elméleteket gyártanak. Hát azt most látjuk, hogy ezt a szerencsétlen országot tépdelik szét, tehát az oroszok ugye látványosan és nyíltan, mások kevésbé nyíltan, tehát az amerikaiak, amilyen megállapodást kényszerítettek le Ukrajnára, az egészen elképesztő, de azért nyilván az Unióban is fölmerülnek bizonyos érdekek, és hát mindenki arról beszél, hogy majd az újjáépítésen, majd milyen cégek fognak meggazdagodni. Igen, ám csak most egyelőre az nem látszik, hogy milyen finanszírozásból történne ez az újjáépítés, hiszen Ukrajnának sem emberi, sem anyagi erőforrása nem lesz.
De az orosz zárolt vagyont erre akarják felhasználni az Európai Unióban.
Hát ez egy nagyon jó ötlet, csak az a helyzet, hogy ennek az árát valakinek meg kell fizetni. Tehát és azért itt most már nem csak Magyarország vagy Szlovákia, hanem mondjuk Belgium is azt mondta, hogy eddig és ne tovább. Mert Magyarország helyzete ebből a szempontból az nem annyira kitett, de bár mondjuk azért magyar cégeknek is van Moszkvában vagyona. Nyilván egy kölcsönös alapon megy. És hát a belgák meg nyilván abból is gondolkodnak, hogyha most lezárulják az orosz vagyont, akkor bizony könnyen lehet, hogy arab államok, vagy egyéb nem a tankönyvi demokráciát megtestesítő hatalmak, azok kivonják a pénzt Európában, meg azt mondják, hogy bármikor rátehetik a kezüket a vagyonukra. Azt azért ne felejtsük el, hogy természetesen ez a nemzeti közi jognak mindenfajta alapelvét megsérti, hogyha lefoglalják az orosz vagyont, és ezt Ukrajnára költik. Ráadásul hát ez is olyan, hogy lefoglalják, egyszer elköltik, de hát azért minden évbe kéne pénzt, és már egyébként még ha visszagondolunk nem mostra, hanem a Majdánra, vagy akár a narancsos forradalomra, amikor Oroszország Ukrajna szövetségese volt, akkor ugye bizonyos dolgokat, például az olcsó üzemanyagot, olcsó gázt, az biztosította. Amikor nem, akkor nyilván fölemelkedtek az árak, és akkor a nyugatiaknak kellett volna megsegíteni Ukrajnát, és ezt már háború előtt se tették meg. Én nem hiszem, hogy most egy még nagyobb tehertétele, ha egyszer ez lezárul, ez a háború, akkor meg fogják tenni.
Orbán Viktor és Putyin moszkvai találkozóját a sajtó többféleképpen értelmezte. Mondhatnám azt is, hogy negatívan álltak a kérdéshez.
Azt láthatjuk, hogy mindenki a saját érdekei szerint kommunikál erről a útról. A magyarországi magát függetlennek nevező sajtótermékek rendszeresen megjelenítik a Európai Unió egyéb tagállamainak, kormányfőinek az álláspontját, amely nyilván nem pozitív, hiszen ők azt látják, hogy Orbán Viktor ismételten valami más utat jár, és azt gondolom, hogy eljutottak arra a pontra, mivel hogy a háborúnak a lezárása már azért legalább beszédtémaként előjön, azt is nézi mindenki, hogy jó, és akkor mi lesz utána, holnap, holnap után. És ebben a térben azt láthatják, hogy Orbán Viktornak jobb lapjai vannak Moszkvában, mint nekik. Amennyiben mondjuk egy orosz háborús vereség történne, akkor a nyugat-európai államoknak a vezetői jó pozícióban lennének, hogy na akkor mit vesznek meg és mennyiért Oroszországtól. De jelenleg annyira elzárták magukat, és itt elsődlegesen gondolhatunk arra, hogy az Európai Uniónak a legfontosabb állama gazdaságilag Németország, és hát német piac is abból él, hogy olcsó orosz energiaforrásokat felhasznál, és ezzel ott hozzáadott értéket jó pénzért értékesíti a termékeit. De hát jelenleg, hogyha nincsenek meg a vezetékek, vagy állandó vita van Moszkvával, akkor ezt először kezelni kellene, aztán valahogy majd megint valami jó alkukat megkötni. De jelenleg nincsen kommunikációs felület. Én azt gondolom, hogy azért vannak ezek a mostani kritikák, mert kezdenek eszmélni az Európai Uniós vezetők, hogy holnap után más világ lesz, és ebben nem biztos, hogy ők jó lóra tettek, nem biztos, hogy jó lovon ülnek, de nagyon nehéz ezen módosítani. Ahogyan közeledni fog a háborúnak a lezárása, azért látni fogjuk, hogy ezek az állam és kormányfők megpróbálnak kiénekelni a kórusból, mint többen. Most még a kórusban vannak, és gyakorlatilag néhány ország az, ami időnként kijátszott belőle, köztük Magyarország, de ahogy véget ér a háború, és mondjuk kiderül, hogy Amerika Egyesült Államoknak a döntése értelmében Oroszország teljes jogú tagja lesz ismételten a világ pénzügyi világának, működésének, onnantól kezdve mindenkinek az lesz az érdeke, hogy mielőbb eljusson Moszkvába.
Trump több fronton nyitott támadást, hiszen lezártnak nyilvánította Venezuela légterét.
Szóval Donald Trumpnak a mozgására sok mindent lehet mondani, azt, hogy egy csendes nagypapaként, idős emberként ott üldögön a fehérházi kandalló mellett, az biztos nem. A megítélése az mindig kétséges, mert az emberek a hagyományos politikusokhoz vannak szokva, ő pedig egy üzletember, és mindig próbálják találgatni a különböző megjegyzésének mi az értelme, és nem afelől közelítik meg, hogy ő ezt egy tárgyalási stratégiaként jeleníti meg, tehát mindig azt mondja, fú, most meg mit változott, mennyire új, amit mond, pedig többé-kevésbé ugyanarra törekszik. És itt jön elő az európai vezetőknek is az a problémája, hogy ők annak idején az elnöksége alatt is, az első elnökség alatt, de utána végképp leírták Donald Trumpot, és hát most próbálnának valahogy visszamenni hozzá, csak éppen nehéz. És akár vele, akár Putyinnal ugye könnyen az a helyzet lehet, mint ahogy a menekült kérdése, hogy Orbán Viktornak nem igaza van, igaza lesz, hogy ahogy most Trumppal próbálnak egyezkedni, ugye amire Árpád is utalt, hogy majd Moszkvába is próbálnak egyezkedni, azok, akik most ilyen véreskező diktátornak írják le Vladimir Putyin, csak hát már nehezebb helyzetben lesznek. És ugye itt van ez a Venezuela kérdés, ez számukra teljesen értetetlen, mert nem tudjuk, hogy ott mik a viszonyok, mi a helyzet. Az egész mögött az áll, hogy egy nagyon komoly kábítószer terjesztés folyik Venezuelában, ráadásul sokan feltételezik, hogy többé-kevésbé a kormány egyfajta hallgatólagos támogatásával. És akkor erre jött egy olyan válasz, ami korábban elképzelhetetlen volt, tehát korábban akár próbáltak ilyen kisebb-nagyobb, de elsősorban diverzáns akciókkal, meg ilyen kisebb akciókkal fellépni a kábítószer maffia ellen. Hát most teljesen új szintre lépett azzal, hogy terrorszervezetté lett nyilvánítva a kábítószer maffia, és hát látjuk azt, hogy szétlőnek hajókat. Azért ez, hogy mondjam, és akkor így beszélgetünk nemzetközi jogról, meg hogy Oroszország hogy sérti meg a nemzetközi jogot. Szóval az, hogy bizonyíték nélkül lőnek szét hajókat, majd onnan, aki túlélte a támadást, és még ott kapaszkodik a roncsokba, azt is megölik, azért hát ez is felvet bizonyos fajta kérdéseket. Természetesen nem azt jelenti, hogy a két országot egy szintre lehetne helyezni, de azért legalábbis azt mutatja, hogy azért az Egyesült Államok se kényes annyira arra, hogy betartsa a nemzetközi jogi korlátokat. Ugyanakkor ez a fellépés, ez a maga módján eredményes, hiszen Maduro elnök, aki ugye hatalmas hangerővel szokott szónokolni az Egyesült Államok ellen, ő is kénytelen volt hát telefonon Donald Trumphoz fordulni. Hát meglátjuk, hogy ennek mi lesz a vége. Az biztos, hogy otthon ezt el lehet adni, mint egy ilyen határozott és egyértelmű föllépést. Aztán majd meglátjuk, hogy hosszú távon ez hova vezet. Viszonylag magas rangú volt amerikai katona, mondta azt, hogy ennek a vége egy dolog lehet, hogy itt bírósági tárgyaláson fogják elítélni azokat, akik ilyen parancsokat kiadtak. Hát ezt azért, ebben azért nem vagyok azért annyira biztos, de ebből is látszik, hogy Donald Trump nem riad vissza attól, hogy váratlan és korábban elképzelhetetlen megoldásokat alkalmazzon.
2026. június 1-től érvénybe lép a migrációs paktum. Évente legalább 30 ezer migránst kell elosztani országonként, így Magyarországnak is.
Az elmúlt 10 évnek az egyik legfontosabb témája a migráció, hogy mit tudunk ezzel kezdeni, és hogyan tudnak az egyes országok védekezni ellene, már amennyiben akarnak. Vannak országok, ahol olyan helyzetben van a gazdaság, illetve a nyugdíjrendszer, hogy egyszerűen szükségük van bevándorlókra, migránsokra, akik az elképzelések szerint megjelennek a munkaerőpiacon, és onnantól kezdve lesz ismételten olyan, aki megtermeli a nyugdíjasoknak a nyugdíját, mert gyakorlatilag azon a elvi elképzelésen, hogy szeressünk mindenkit, és sokakat bántanak, azokat fogadjuk be. Ezen túl ez az igazi gazdasági hátországa az egész folyamatnak, amely ellen Magyarország és Orbán Viktor volt az első, aki felemelt a hangját. Emlékezhetünk, elég komoly nemzetközi támadás zúdult annó Orbán Viktorra, majd a 2018-as országgyűlési választásokat nagy többséggel megnyerte. Azt gondolom, hogy a jelenlegi elképzelések azok lehet, hogy arról szólnak, hogy majd országonként szépen szétosztják a menekülteket. Két dologgal nem számol ez az egész elképzelés. Az egyik az, hogy a menekült nem feltétlenül akar ott élni, ahova kerülne. A másik pedig az, hogy egyre inkább lesznek olyan országok, amelyeknek a belpolitikai helyzete nem teszi ezt lehetővé. Tehát kormányok meg fognak bukni, amennyiben ezt hagyják.
Ettől függetlenül országoknak 600 millió eurót kellene fizetniük, amelyek nem akarnak migránsokat befogadni.
Ameddig egy-egy ország van, amely nem akar befogadni migránsokat, addig meg lehet ezt tenni. Viszont az Európai Uniónak is van egy költségvetése, és ott előfordulhat, hogy ez az ország, jelesül mondjuk Magyarország, vétózik, és addig akadályozza a költségvetés elfogadását, amíg nem sikerül vele valahogy megállapodni. Tehát előfordulhat, hogy fizetni kell mondjuk napi 2 eurót büntetésként, csak közben mondjuk az adott ország kap másik 10 támogatásként, és onnantól kezdve már megéri ez az üzlet. Továbbá, mint jelzem, azért már nem 2016-ban vagyunk. Jönnek a negatívumok, jönnek akár az erőszakos cselekedetek, derülnek ki azok a lépések, hogy azért, akik érkeznek, nem feltétlenül képesek fölvenni a munkaerőpiacnak az elvárásait, nem felelnek meg neki, és innentől kezdve fölmerül, hogy van-e akkor értelme befogadni ilyen mennyiségben személyeket, és innentől már csak egy lépés, hogy amikor megjelennek politikai pártok, akik azt mondják, hogy akkor ne fogadjunk be migránsokat. Ez megtörtént már Nyugat-Európában, Észak-Európában, és ezek a pártok, amelyek zászlajukra tűzték az elmúlt években a témát, láthatóan jó eredményeket érnek el. Kormányra nem kerülnek, de arra már alkalmasak, hogy állandó veszélyforrást jelentsenek az elmúlt 30-40-50 évben folyamatosan kormányzó pozícióban lévő pártokra. Ebből adódóan én azt gondolom, hogy elő fog fordulni az a pillanat, amikor már nem 1-2-3 ország, hanem 6-8-10 ország nem ért egyet ezekkel az Európai Uniós tervekkel.
Az elmúlt napokban a Tisza párt bemutatta jelöltjeit.
Ja, hát volt egy előválasztási kampány, ami érdekes volt, mert a kampányelemet nélkülözte, tehát nem nagyon voltak viták vagy egyebek, nem is nagyon tudjuk, hogy ki és mi alapján szavazott. Egy-két olyan figura volt, aki föltűnt és úgy nézett ki, hogy népszerű, de aztán ott helyben leszavazták. Azért a Tisza párt vezetőinek biztosították a bejutást. Többé-kevésbé azt is el lehet mondani, hogy helyben is kevésbé ismert emberek kerültek előtérbe, tehát azért nem nagyon lehetett mondani azt, hogy ezek a jelöltek hát átütötték volna különösebben az ingerküszöböt.
Tehát nem volt meglepetés.
Nem volt meglepetés, egy ilyen volt, ugye, és nem véletlen, hogy azban a térségben, ugye hát most már látszik, hogy azért ez nem volt igaz, amit Magyar Péter mondott, hogy betegség miatt halasztották el a előválasztást, hanem egy nagyot akartak a végén mutatni avval, hogy a nyíregyházi állatkertnek az igazgatóját elindítják, ez jól is sült el, de az, hogy ezt így külön bejelentették, ez kicsit háttérbe szorította a többi jelöltet, de kétségtelen, hogy megfutották ezt a fajta kihívást, de azok az ígéretek, amik voltak, hogy itt majd milyen szereplők kerülnek előtérbe, akiről senki nem gondol, ez más módon érvényesült, mert azért kerültek előtérbe olyanok, akikre senki nem gondolt, mert kevesen ismerik őket. És tehát valószínűleg kevés jelölt volt, és hát itt a Tisza pártnak a vezetői, tehát itt az látszik, hogy a szállodások, illetve a volt katonák, vagy akár rendvédelmi dolgozók, ugye, akik a Tisza párt egy-egy vezetőjéhez köthetők, ők voltak, akik kvázi ilyen vatta emberek lettek, tehát ahol nem volt jelölt, akkor őket befuttatták jelöltnek.
A 2026. évi választás elsődlegesen Orbán Viktorról fog szólni. Vele szemben Magyar Péter mögött van olyan érdeklődés és olyan közösségi média követés, amely kiemeli az ő szerepét. Szerintem neki nem is lett volna érdeke, hogy helyben ismert népszerű személyeket találjon nagy számban, mivel hogy azért ők lehet, hogy ellen tudtak volna állni olyan lépéseinek, amely a eddigi, általa eddigi megtestesítéseként, amire gondolhatnánk. Meg kell állapítanunk azonban azt is, hogy a legtöbb egyéni választókerületben szinte teljesen mindegy, hogy kiindul, hiszen az vagy Orbán Viktornak, vagy Magyar Péternek a jelöltje. Egy-egy jó egyéni jelölt lehet, hogy 3-4-5%-a jobb eredményt tud elérni, mint a pártja az adott választókerületben, de a pártra jellemzően a miniszterelnök jelölt alapján szavaznak, tehát ha még találni is olyan jelölteket, Magyar Péter, akik vidéken ismertek lennének, hogyha mondjuk a Tisza párt 37%-on áll, a Fidesz pedig 42%-n, akkor jó eséllyel a Fidesz jelöltje nyeri meg. Viszont ez visszafelé nézve is igaz, tehát ahol az ellenzéknek többsége van, ott szinte teljesen mindegy, ki a Fidesz jelöltje, nem fogja tudni megszorongatni.
Kedves hallgatóink, Huber Sebastian és Lesti Árpád politikai elemzőkkel beszélgettünk. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik Pécsi Krisztina.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hall. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop.
Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Let her have some pumpkin pie and we do some caroling.
You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, deck the halls with bows of holly.
Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way.
Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bashes of fun, and the jingle hopper has begun. Jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock. Well, a mix and a mingle in the jingling beat, that's the jingle bell rock. What a bright time, it's the right time to rock tonight away. Jingle bell time is a spare time to cold light it in the one horse lay. Mingle in the jingling beat. That's the jingle bell.
That's the jingle bell.
That's the jingle bell rock.
Can you believe it's Christmas time? sister by the hand. There's always room to understand.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Egy kis magyarázattal kezdeném a mai elmélkedést, hiszen amikor ezek az előadások, elmélkedések adásba mennek, karácsonyi idő közeledik, illetve karácsonyi idő lesz. Talán praktikusabb volna a karácsonyról elmélkedni, és Istennek azt a végtelen szeretetét magunk elé állítani, amelyet ez az ünnep számunkra fölragyogtat. Mégis engedjék meg, hogy folytassuk az elmélkedésünket a Szent Miséről. Talán lesz még alkalom arra, hogy az Isten szeretetének nagy titkairól, ünnepekről külön-külön elmélkedjünk. Folytatva tehát az elmélkedésünket a Szent Miséről, Tarjányi Zoltán Mise Kalausz című művéről, illetve abból vesszük a gondolatokat. Érdekes módon a most következő részről Dobszai László tanár úr sokkal kevesebbet ír, és nem jelenti ez persze azt, hogy nem fontos dolgokat, majd kitérünk rá. Az előző alkalommal az áldozatról próbáltunk elmélkedni, az áldozat rítusáról. Ott hagytuk abba, hogy a választott néptagjai az áldozatot összekötötték a lakomával. Számunkra ez már furcsa dolog, de mégis. Tarjányi professzor úr megjegyzi, hogy a furcsa ószövetségi szokás mögött fel kell fedeznünk, hogy ezek az áldozatok mennyire kifinomultan hordozták a hit lényegét. Márpedig azt, hogy létünk alapja az Istentől való függőségünk hívő felismerése, melyet az imádással tartunk ébren. Talán egyszerűbben Isten adja létünk kezdetét, ő tart fönn bennünket, és ha tőle függünk, akkor ezt az imádással tartjuk ébren önmagunkban, tudatosítjuk önmagunkban. Azt, hogyha életünk értelme az Istennel való viszony, akkor természetes, hogy fáj nekünk, hogy bűneinkkel és gyarlóságainkkal méltatlanok vagyunk hozzá, szeretnénk tisztábbak, tökéletesebbek lenni. És azt, hogyha életünk lényege a bennünket szeretetből teremtő és megszólító Isten személye, akkor a legbarátibb, leginkább szeretetre épülő kapcsolatra kell törekednünk vele szemben. Ám a keresztény embernek van még egy mélyebb fölfedezése, és a professzor úr itt tér át az új szövetség áldozatára. Ezt mondja: Jézus kereszt áldozatában mindhármat beteljesítette. Saját magát emésztette el Isten dicséretként, ártatlanul engesztelve Istent értünk bűneinkért, és áldozata megehető táplálékká válik az Eukarisztiában. Vagyis Jézus nem külső áldozatban, hanem saját sorsában, kereszt áldozatában teljesíti be a hívő ember áldozatát, bűnbocsánatért való engesztelést és a lakomát, amelyet az ószövetségi áldozatok is próbáltak jelképezni, Jézusban azonban valósággá válik. Azzal folytatja a kultikus étkezés színű fejezetben a professzor úr, hogy Jézus áldozata mindhárom áldozatot beteljesítette, mert egyszerre volt szeretetből vállalt, Istent megdicsőítő, önemésztő égő áldozat, aztán a bűnösökért felajánlott engesztelő áldozat, s végül az Eukarisztiában megjeleníthető lakoma áldozat. Így tehát Jézus megváltói kereszthalála tökéletesebb magába foglalja mindazt az áldozatbemutatást, amit a jeruzsálemi templomban évszázadok óta végeztek. Beteljesítette, de lényegében meg is szüntette az ószövetségi áldozatokat. Másként fogalmazva, amire az áldozat irányult, az benne megvalósult. Az ószövetségi rítusokra nincs többé szükség. Megjegyzi a professzor úr, hogy ezt az igazságot az evangéliumok megjegyzése is aláhúzza. A nap 6. órájától a 9. óráig sötétség borult az egész földre. A nap elsötétedett, és a templom függönye középen ketté hasadt. Jézus akkor hangosan fölkiáltott: Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Ezekkel a szavakkal kilehelte lelkét. Lukács evangéliuma 23. fejezet 44. 46. verse. Különösen is az a mozzanat, amikor az evangélista azt írja, hogy a templom függönye középen ketté hasadt, ez számunkra mindenféleképpen lényeges mozzanat. Az egyházatyák, a teológusok mindig úgy hivatkoznak erre az evangéliumi részre, hogy itt van az Ószövetség megszűnése és az Új Szövetség tökéletesedése. Így folytatja a professzor úr: megvan tehát az új és tökéletes áldozat, Jézus Isten dicsérő, engesztelő és lakoma áldozata, mely az Eukarisztiában újra és újra megjeleníthető. Aki ezt hittel elfogadja, és ebbe beleépíti magát, azt az Atya is elfogadja, és megigazultá teszi. Mert az Atya a Fiúban teremtett mindent, s a Fiúban, a Fiú áldozatában szeret mindenkit. Ezzel a fiúi áldozattal akar erősítő táplálékot adni az embernek, hogy eljusson hozzá. Erről beszél Jézus a kafarnaumi eukarisztikus beszédben. A kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért. Majd pedig, aki eszi az én testemet, annak örök élete van. Ismét később: amint engem az élő Atya küldött, és én az Atya által élek, úgy, aki engem eszik, én általam él. Erre emlékezünk, és ezt jelenítjük meg a Szentmise második részében, amelyet az Eukarisztia liturgiájának nevezünk. Eukarisztia. Ez a szó egy görög szó, ami annyit jelent, hálát adni. Isten nagy tetteit hálásan emlegetni, hálásan felidézni. A hálaadás szó pedig egyértelműen utal az utolsó vacsorára, azaz a legelső átváltoztatásra. Lukács evangéliuma 22. fejezet 19. verse így írja le. Jézus kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, és ezekkel a szavakkal adta nekik, ez az én testem, amelyet értetek adok, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Majd Máté evangélium 26. fejezetének 28. versét idézi a professzor úr, ugyanígy a vacsora után fogta a kelyhet, hálát adott, és ezekkel a szavakkal adta nekik, igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az új szövetségé, amelyet mindenkiért kiontok a bűnök bocsánatára. Itt talán a precizitás kedvéért érdemes mondani a sokakért szót, az eredeti görög szöveg talán ezt mondja. Jézus eukarisztiája, hálaadása pedig elővételezi a megváltói keresztáldozatot, mint egy beleigézi a kenyérbe és a borba, hogy annak hordozói legyenek. Kedves rádióhallgatók, innen folytatjuk a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.